Istennek igéjét két helyről olvasom. Először Mózes első könyvének a 11. fejezetéből az első 9 verset, majd pedig a lekcióban felolvasott szakaszból, a pünkösdi történetből a 6. és 8. verset. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Aztán ezt mondták, gyertek, építsük magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen. És szerezzük magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. A pünkösdi történetből pedig 3 verset olvasok. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e. Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? 2 történet, a bábeli és a pünkösdi, amelyek éppen egymás ellentéteként szorosan egymásba kapaszkodnak. Az egyik történet, a bábeli történet, az a történelem előtti időkbe, a civilizáció kezdeteihez vezet bennünket vissza. A másik történet, pünkös története belátható időben és térben, 2000 éve Jeruzsálemben pünkösd ünnepén zajlik. Az egyik történetben, Bábelben az emberek próbálkoznak valamilyen módon az égbe törni, a Istenhez emelkedni, a másik történetben Isten az, aki leszáll, a Szentlélek az, aki leszáll az emberhez. Az egyik történetben az emberiség nyelve összekavarodik, és az emberiség szétszóratik, a másik történetben a legkülönbözőbb nyelvű és kultúrájú emberek gyűlnek össze, és történik egy csoda, megértik egymást. Ami az egyik történetben megromlik, a megértés, az a másikban elkezd helyreállni. Ma a megértésről, a megértés ajándékáról lesz szó. Azért az ajándékról, azért ajándék a megértés, mert nagyon jól tudjuk, hogy mennyire nem magától értetődő. Hogyan értenek bennünket? Hogyan értünk mi másokat? Konfirmandusok, ki hogyan ért benneteket, hogy mi történik most? Ti hogyan értetek másokat, amikor valakiknek kérdései vannak hozzátok, hogy részegek ezek? A megértés ajándék, a bábeli zűrzavar pedig, ugye mert így hívjuk, nehezen tagadható adottság és valóság. A héten elgondolkodtam ezen, hallgatva autóban menve valamilyen rádió műsor ment éppen, és két vezetője volt, két műsor vezetője volt annak, amit hallgattam, körülbelül 5 percig, valami könnyűzené műsor volt, és egymással beszéltek. De úgy beszéltek egymással, hogy az egyik beszélt valamiről, és mondta a magáét, és a másik is beszélt valamiről, de már másnál tartott, más zenéknél, és ő is mondta a magáét. És az volt az érdekes, amikor az egyik elkezdett arra reagálni, amit a másik mondott, ő megint tett egy lépést, és megint valami másról beszélt. És folyamatosan így beszéltek együtt, el egymás mellett. És ez csak egy illusztráció annak a komikumára sokszor, máskor meg a tragikumára, hogy mennyire nem magától egy értetődő a megértés. Úgyhogy a két történetnek az alapján szeretnék először a megértés hiányáról beszélni, a jelenségről és a bibliai okról, Bábel alapján. Aztán Pünkösd alapján a megértés lehetőségéről. Mit hoz Pünkösd? Mit hoz a Szentlélek? Mit jelenthet ez nekünk? Végül hogyan munkáljuk ezt ki az életünkben? Nézzük ezt a megértés hiányát, a jelenséget, Bábel. Amit mondtam, a történet, Bábel története nem egy történelmi leírás, ez a történelem előtti idők homályába vész, de a jelenség, a meg nem értés, a bábeli zűrzavar, az viszont mindennapi valóság, minden szinten. Beszélhetnénk arról, hogy hogyan valóság ez nemzetközi szinten. Benne élünk egy olyan valóságban, a mindannyiunk benne élünk egy olyan magyar politikai valóságban, ahol semmilyen megértés nem létezhet. Ahol süketek párbeszéde zajlik folyamatosan. És hadd tegyek itt is egy aktuális megjegyzést, és éppen ezért volt érdekes, hogy most, amikor az elmúlt hetekben történt két oldal között egy nagyon pici ponton megértés, ugye egy baloldali filozófus, Tamás Gáspár Miklós a miniszterelnöknek tette egy nyílt levelet, hogy a meggyilkolt, agyonvert Bara József sírjára, akit egy rendőr vert agyon, tegyen le egy virágot, és ő megtette, és ezt utána megmondta, hogy megtette, akkor egy pillanatra történt valamiféle megértés két olyan tábor között, ahol soha nincs megértés, és mi lett a következmény? Felháborodás minden oldalon, hogyan lehetséges ez? Ennyire valóságos, hogy nincs megértés, hogy nincs egység, hogy szétszóratás és szétesés kell, hogy legyen. De persze folytathatnánk ezt, és sokkal inkább az elemünkbe vág baráti, családi, házastársi szinten. Az egész házasság nem más, mint jó kommunikáció. Nincs megértés. Ez a bábeli zűrzavar. Nézzük hát mélyebben, hogy mit mond el erről ez a történet, mit mond el erről ennek az okáról a bábeli történet. A történet azzal kezdődik, hogy az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. És a történet végén azt olvassuk, hogy ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr. Mi történt a két pont között? Az történt, hogy együtt van ez a nép egy cél, egy közös cél érdekében. Ugye azt szoktuk mondani, mi történt Bábelben, tornyot akartak építeni, amíg égig ért, de nézzük meg egy kicsit jobban, hogy mit mondanak, és mi a cél. Azt olvassuk, hogy azt mondják, hogy gyertek, építsük magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész föld színén. Pont ez lesz aztán. Tehát nem csak toronyról van szó, Bábel tornya, hanem városépítésről van szó. De még ez sem a teljes kép, hogy várost akarnak építeni, és a közepén egy hatalmas tornyot. Mindennek van egy sokkal fontosabb, egy nagyobb célja, amit így fogalmaznak, hogy szerezzünk magunknak nevet. Hogy el ne szélegyünk. Mit jelent ez? Az egész bibliai történetben eddig mindig az a ritmus, hogy Isten az, aki néven szólítja az embert. Aki a bibliai gondolkodásban, aki néven szólít, aki megnevez, aki nevet ad, az a nagyobb, az a hatalmasabb. Ezért amikor azt mondja az ember, hogy szerezzünk mi magunknak nevet, akkor abban a bibliai összefüggésben ez azt jelenti, hogy ne szólítson már bennünket Isten. Vagy nincs már, mert nem tudjuk, hogy ki, vagy tudjuk, hogy ki, de nem akarjuk, hogy ő bennünket néven nevezzen, szólítson, azaz uralkodjon rajtunk. Mi vesszük kezünkbe a dolgainkat. És amikor azt mondja az ember, az emberiség, hogy senki ne legyen felettünk, mi vesszük kezünkbe a dolgainkat, akkor mit tud tenni? Azt, hogy valami viszont kell, ami mégis összetart minket. Valami kell, ami értelmet ad, ami célt ad nekünk, és ami biztonságot ad, és ezt fejezi ki a város, ami mindig a biztonság helye, és ezt fejezi ki ez a torony, mint egy hatalmas monumentum, ami arról fog beszélni, hogy mi megmaradunk, hogy mi vagyunk valakik, hogy ránéznek erre a toronyra majd az idők közben, és emlékezni fognak ránk, és csodálni fognak bennünket. És ránézünk erre a toronyra, és nem fogunk szétszéledni, mert van egy közös célunk, van egy értelmünk. Tehát ez, ha ezek az emberek tudták, hogy Isten szólítja őket, Isten beszél velük, Isten akarja néven nevezni őket, ha tudták, akkor ez nyílt lázadás. Ne szólíts minket, megoldjuk mi az életünket. Ha nem tudták, ami könnyen lehet, akkor ez sokkal inkább az ember örök sóvárgása és válasza arra a bizonytalanságra, arra a rettegésre, amely azáltal tölti el, hogy egyre távolabb sodródott Istentől, aki az igazi biztonsága, az igazi szépsége, az igazi biztonsága, az igazi jövője lehet. Szerezzünk magunknak nevet. Következő kép, Isten lenéz. Az ember építi az égigérő tornyot, ma is, Isten pedig leszáll, hogy lássa a várost. Ez nem kis irónia. Nem kis irónia. Az ember építi az égigérő tornyot, Isten pedig le kell, hogy nézzen, mert fentől nem látja. Az emberi kép természetesen irónia. Azt mondja, hogy hát ez az emberi öndicsőítő projektek mértéke, a Biblia szerint. Óriásit alkot az ember, és te meg így lenéz, hogy hát jó, meg kell nézni, mi is van itt. És utána azt mondja Isten, most még egy nép, egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak, és hogy ne sikerüljön ez a terv, se akkor, se máskor. Isten összezavarja a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. És ezért megakad a projekt, szétszélednek, és abba hagyják. Ez sokkal több, mint egy mitikus válasz arra, hogy miért beszélnek több nyelvet a népek. Ez egyszerűen ítélet azon az emberi projekten, ami az emberiség végső célját, végső értelmét, végső hatalmát Istenen kívül látja. Ha minden nép össze tudna jönni, ha nem lenne semmiféle háború, ha nem lenne semmiféle betegség, ha teljes tökéletesség lenne a Földön, ki ne szeretné ezt? És akkor azt mondja ez a történet, hogy ezt az ember nem fogja tudni elérni. És ez Isten ítélete. Bábelt soha nem fejezzük be, nélküle nincs megértés. De ez az ítélet ugyanakkor ajándék is, nem? Ajándék, mert Isten nem engedi, hogy végképp megfeledkezzünk róla. Szét vagy szorva? Bábeli zűrzamart élsz meg? Alapvetően ott van, hogy nincs megértés, hogy nem értenek meg, hogy te nem értesz másokat, hogy nincs egység mindazokon a területeken, élethelyzetekben, ahol élünk. Ez arról beszél, hogy azért sincs, hogy emlékeztessen. Valaki hiányzik. Eljuthatsz valameddig, felépíthetsz valamit, de össze fog omlani. Nincs maradandó válasz, nincs maradandó város, nincs maradandó torony, nincs maradandó emlékmű, nincs maradandó hatalom, nincs maradandó dicsőség, nincs maradandó projekt, mondja ez, hogy a helyére kerüljön az élet. Széthullik, nincs megértés, hogy emlékezz arra, hogy valaki hiányzik. Ez az első történet. Ez a megértés hiánya és annak a lényege, annak az értelme. Elég pesszimista történet, ha itt mindennek vége lenne. És közben azt kell mondanunk, hogy ez igaz ez a történet, nem? Ezt éljük meg. Ezt éljük meg minden szinten. Ebbe él az emberiség, ha tetszik, ha nem. Összegyűlünk, akarunk valami nagyot, hiszük, hogy majd megoldjuk, széthullik, összeomlik. Megint összejön az emberiség, egy nagy ideológia, egy nagy álom, majd most megoldunk mindent, megint széthullik. Személyesen össze akarunk rakni valamit, össze akarunk rántani valamit, belemegyünk, széthullik. Ha tetszik, ha nem. Ez egy egészen valóságos történet. Csak itt a másik történet. Tegyük meg Bábel mellé bűnkösdöt. Bábelre mondhatod azt, hogy ki tudja, hol van, messze volt, mitikus. Na, de érezzük, hogy valóság. Bűnkösd viszont nem messze volt, csak 2000 év. Semmi a történelemben. Konkrét helyen, konkrét időben. Ez a második történet bűnkösd ellentörténet. Nézzük először a fő struktúráit. Ahogy mondtam, Pünköskor nem az ember tör felfelé, hanem Isten érkezik az égből lefelé. Nem az emberi magabiztosság kezd el valamit építeni, hanem az emberi kiszolgáltatottság jelenik meg, amire egyszer csak megérkezik Isten. Pünköskor az ember nem tesz semmit. Nincs építkezés, nincsenek ambíciók, nincsen nagyotakarás, nincsenek tervek. Egyetlen egy dolog van. Várakozás. És vágyakozás. Azok várnak és vágyakoznak, akik együtt jártak Jézussal, akik megismerték Jézust, akiket Jézus elhívott a tanítványainak, akik végignézték ennek a Jézusnak az életét, a tanítását, a tetteit, akik végignézték azt, hogy Jézust megölik, keresztre feszítik, minden reménységük oda lett, csalódtunk, tévedtünk, akik utána találkoztak a feltámadt Jézussal, és akiknek ez a Jézus azt mondta, hogy én elmegyek, elküldöm magam helyett a Szent Lelket, kitöltöm Isten lelkét, Isten jelenlétét a szívetekbe, várjatok rá, várjatok. És nagyon nehéz várni, nem? Mert mit akarunk? Kézbe venni az életünket, megoldani a dolgokat, összehozni az embereket, megoldani a világ dolgait, megoldani mindent, és csak annyit mond, várjatok. Ráadásul, amikor ez történik, akkor Jézus néven nevezi őket, nem? Ő parancsol, ő szól. Maradjatok a városba, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel, ne távozzatok el Jeruzsálemből, várjátok meg az Atya ígéretét. Ő nevez néven. És a tanítványok teljes kiszolgáltatottság, várnak, várnak, várnak. Értitek, ez nem az ő projektjük lesz, ezt nem ők találták ki. Lehetetlen. Itt nem ők dicsőülnek meg, várnak, amíg elérkezik ez a nap, amit Jézus megígért, és aznap reggel megtörténik. Eljön a Szentlélek, leszáll rájuk. Isten velünk, Isten bennünk. Szél és tűz. Két erőteljes jelenséggel kezdődött Jézus válasza erre a várakozásra. Hirtelen hatalmas szélruhamhoz hasonló zúgást támadt az égből, mely betöltötte az egész házat. Mindannyian hallanak valamit, nem lehet kikerülni. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindannyian láttak valamit, nem lehet letagadni. Hallottak és láttak, de nem szél fújt, hanem valami szélrohamhoz hasonló zúgás. És nem valóságos tűz szállt le, hanem majd valami lángnyelvek. Csak körbeírja a tapasztalatot, a szerző, de a tapasztalatnak a lényege, ami megfoghatatlan és megmagyarázhatatlan, hogy valóságos és teljességgel átélt. Amikor valamit hallunk, amikor valamit látunk, akkor ott valami történik, ez egy olyan tapasztalat, amit ők átéltek. Nézzétek meg, nem egy elmélet, nem egy monumentális alkotás, hogy létrehoznak valamit. Nem egy emberi projekt, hanem ott várnak, ott állnak, és leszáll rájuk az Isten szent lelket, de ez nem valami elmélet, hanem teljes valóság, ami átjárja a lényüket, és megváltoztatja őket. Nem az emberi dicsőséget hirdetik, hanem Isten dicsősége száll rá a szívükbe. Nem az emberi biztonságot próbálják valahogy felépíteni, hanem amikor Isten ennyire személyes kapcsolatba kerül velük, biztonságot találnak. Nem valamiféle nagy egységet próbálnak valahogy kovácsolni, hanem leszáll rájuk a Szentlélek, és csoda történik, megalakul az az egység, ami sehogy nem alakult meg, amikor ők akarták volna létrehozni. Nincs semmi eredménye pünkösnek, ott és akkor nem épül semmi, és mégis bennük minden megváltozik. És a korában azért kellett Bábelt építeni, mert az ember sóvárgott a biztonság, a maradandóság azután, hogy emlékezzenek rájuk, itt ezeket már ez nem érinti, mert a biztonságot, a maradandóságot, mindezt megkapják ebben a csodálatos közösségben Isten szent lelke által. És közben megtörténik a csoda. Akik ott vannak mindenféle népekből, hogyan hallhatják mindegyikünk a maga nyelvén, amit ezek beszélnek? Történik egy csoda, egy jel. Tudnélik, ez a jel ez nem arról beszél, hogy pünkösd után nyugdíjba mehettek a nyelvtanárok. Ez jel, ez arról beszél, mert megmaradnak a népek, megmaradnak a nemzetek, megmarad a nyelv, különben, mint értékes kultúra. De ez arról beszél, ez a nyelvi csoda, a megértésnek ez a csodája, hogy Isten Krisztusban összegyűjt és munkálja a megértést. A megértés csodáját hirdeti, hogy Isten összegyűjt, egymás mellé szerkeszt, és történik valami új. Persze nem kell naívnak lenni, azzal fejeződik be ez a szakasz, ez az egység, hogy mások meg gúnyolódva mondták, édesbortól részegedtek meg. Nem mindenki értette, hogy mi történt velük. Pünkös tehát elhozza a megértés lehetőségét, felülről lefelé valami egészen újat kezd. Mit jelent ez a számunkra végül? Hogyan munkálja a megértést a mi életünkben? Mit kezdhetünk ezzel a két történettel? Akár hívők, akár nem hívők. Akár konfirmandusok, akár régóta keresztények. Mit jelent ez? Ha látjuk ezt a két történetet, akkor ez a két történet felteszi nekünk azt a kérdést, hogy az én életem története melyik történetnek a része? Melyikbe illeszkedik be? A Biblia lényegében ezt akarja mondani, hogy itt van két történet, és vagy az egyikbe kapcsolódtunk be, vagy a másikba kapcsolódtunk be. Lefordítva, és ez nagyon világos határvonal, akár teljesen jó emberként, akár teljesen semmire kellő emberként, mindegy, vagy a magunkét építjük, vagy pedig Istentől neveztetünk. Vagy a mi függetlenségünk, dicsőségvágyunk, fontosságérzetünk visz előre, nap mint nap, azokban a mindennapi emberi kis dolgokban, projektekben, amiben élünk. Vagy pedig Isten alászálló és bennünk lakozást vevő szent lelke tölt be, és részesít egészen más módon a dicsőségben, az értékességben, az élet értelmében. És ez egy kihívás, hogy melyik az én életem története, melyik történetbe ágyazódik be. Ez meghívás is, mert ha bizonytalan vagy, az a válaszod, hogy nem tudom, akkor azt kell mondani, hogy a Biblia azt mondja, hogy a bábelibe. Ha az a válaszod, hogy nem tudom, akkor a Biblia azt mondja, a bábelibe. Miért? Mert mindannyian alapvetően a saját függetlenségünket, a saját életünket, a saját elgondolásunk szerint, a saját középpontunkból vezérelve éljük. Ez a normális. Így jövünk világra, így vagyunk itt. És ez egészen addig így van, amíg nem történik egy hatalmas fordulat, hogy az Isten szent lelke beköltözik az életünkbe, és valamit egészen mélyen és gyökeresen átváltoztat. De ez a fordulat bármikor, bárkivel megtörténhet, sőt erre a fordulatra a történet szerzője, Isten maga meghívást ad. Ma is. Lehetsz a pünkösdi történet részese a mindennapokban. Hogyan? Péter apostol, hosszan olvastuk a lekcióban, Péter apostol, amikor kigunyolják, hogy hát ezek berúgtak, ez valami nagyon nem stimmel, akkor kiáll és elmondja, hogy mi történt. És ebben a beszédben két hónappal, nem egészen két hónappal vagyunk Jeruzsálemben, azután, amiről mindenki tudott, hogy ezt a Jézust, akit ilyen felforgatónak is hittek sokan, meg előtte Messiásnak is hitték sokan, aztán a végén már senki nem tudta, hogy ki, hogy ezt a Jézust ott keresztre feszítették, megölték, és mindenki tudta, hogy megy utána a szóbeszéd, hogy de feltámadt. És sokan látták, de a nagy többség nem látta feltámadott Jézust. Tehát két hónappal vagyunk ezután, gondoljátok el a helyzetet. Péter kiáll, és megmagyarázza, hogy mi történt, és azt mondja ennek a tömegnek, akik ott voltak nagy pénteken, amikor Jézust megölték, és kiáltották Pilátusnak, hogy feszítsd meg, feszítsd meg, feszítsd meg. Péter kiáll, és azt mondja, hogy figyeljetek, az a Jézus, akiről Isten elrendelt, akit Isten elküldött, aki jeleket tett, csodákat tett, Isten itt volt, szeretett, azt a Jézust azt mondja, a ti gonosz kezeitekkel megöltétek, és ezt tudják, csak hogy Isten feltámasztotta, úrrá tette, bíróvá tette, és akkor most valamit mondani kéne erre. Rossz oldalon vagytok. És utána ez szíven üti ezeket az embereket. Miért üti őket szíven? Ez ki is lehet nevetni. Azért üti őket szíven, mert a Szentlélek ereje által valóságot, mindaz, amiről szó van. És akiket ez szíven üt, mint ahogy ma téged szíven üt, hogy melyik történetnek vagy a része, azok azt mondják, hogy de mit tegyünk? Elrontottuk, mit tegyünk? Bábelt csináltam, csak így éltem, látom az eredménytelenségét, látom a megértés hiányát, fáj ez az egész. Mit tudok tenni? Hogy lehet más? És akkor Péter azt mondja, hogy térjetek meg, azaz forduljatok el a régi élettől, keresztelkedjetek meg Jézus nevére, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mit jelent át mindegyik történetből a másikba? Nagyon konkrétan azt, a tudatos felismerést, hogy az, aki, és a konfirmandusok erről tettek bizonyságot, ezért vannak ma itt. Ez a tétje annak, hogy fogadalmat tesznek és ígéretet tesznek. Ez azt jelenti, hogy az a Jézus, aki meghalt és feltámadt, az az én bábeli, az az Istentől függetlenséget követelő lelkületemnek az áldozata. Hát mit csinálunk, amikor valaki bele akar szólni az életünkbe, amikor nem akarjuk? Hagyjál már. Menj innen. Ha ez egy élesebb helyzet, ki lelki értelemben? Kitesszük az életünkből? Lezárjuk. Kiírtjuk. És ugyanezt történik. Isten néven akar nevezni. Isten bele akar szólni az életedbe. Isten nevezni akar, szólni akar, hívni akar, szeretni akar, cselekedni akar. Mit tesz az ember? Tűnj innen el. Na ezt nem. És ez a lelkület nem más, mint az, ami Jézust a keresztre vitte. És ha ez szíven üt, egyből ott van a feloldozás. Hé, fordulj oda hozzá. Fordulj oda hozzá. Fogadd el. És belekerülsz a Szentlélek által abba a történetbe, ami megoldást, megértést munkál. Nem folytatom a megértés munkálását, de erre küld benneteket Isten, és mindannyiunkat, akik a pünkösdi történet részesei vagyunk. Egy nagyon mély és erős identitás, hogy hozzátartozom, nem azt fogja jelenteni, hogy ítélkező leszek, hogy lenézek másokat. Miért? Mert abban hiszek, aki engem megértett és elfogadott. Aki engem megértett és engem elfogadott minden ellenségességem ellenére, az engem arra fog használni és arra fog küldeni, hogy megértsek másokat, hogy meghallgassak másokat, hogy szeressek másokat, és hogy megértést munkáljak az ő erejével egy olyan világban, ahol nincs megértés. Ez a pünkösd üzenete, ez a ti fogadalmatoknak és bizonyságtételeteknek a tétje. Ez mindannyiunknak, akik Isten népéhez tartozunk, az elhívása, hogy egy végletekig megosztott világban ne a saját projektjeinket építsük, hanem Isten lelkének ereje által megbékélést munkáljunk. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked az úrvacsorai közösségért. Hálát adunk azért, hogy te szent lelkeddel egészen közel jöttél hozzánk. Hálát adunk, hogy a mi bűneinkre van bocsánat, és az a te áldozatod áraként van. Köszönjük, hogy közel jötsz, hogy közeledsz hozzánk, és nem pedig távol vagy, nem pedig csak lenézel ránk, hanem egészen közel a szívünkig jössz. Urunk, így kérünk téged, hogy építs bennünket, vizsgáld meg az életünket, lásd meg, hogy mi az az életünkben, a gyülekezetünkben, a családunkban, az egyházunkban, az országunkban, amely szétdarabolódott, amely szétesőben van. És könyörgünk, hogy Építs fel bennünket lelki házzá. Kérünk, hogy járj előttünk a te lelkeddel, amikor kimegyünk és visszük a jó hírt, hogy Jézus Krisztus feltámadt, él és örökké uralkodik. Urunk, így adj nekünk erőt, a te lelked erejét, különösen a konfirmandusoknak, a családjaiknak, a szeretteiknek, és mindannyiunknak. Urunk, adj nekünk alázatos és imádkozó szívet, amely téged keres, amely veled kíván kapcsolatba lenni minden nap. Urunk, így kérünk, hogy jöjj és légy velünk minden napon a világ végezetéig. Jézus Krisztusért hallgass meg, atyánk. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.